Dicsertessék a Jézus Krisztus, szeretettel üdvözlöm a Mária Rádió hallgatóit. Az elmúlt alkalommal egy külön téma volt, mint egy megszakítottuk a kompendiumnak a tárgyalását, mert kifejezetten az élet értelméről akartunk beszélni az akkori napoknak a témáithoz kapcsolódva. Nos, hát igen, az élet értelme. Beszéltünk akkor az életről, mit jelent egyáltalán az emberi élet, és akkor ennek az értelme, egyáltalán mi az, hogy értelem, hogyan működik, és akkor a kettőt összeraktuk. No, ha valaki szeretne a témával kapcsolatban betelefonálni, akkor a 061-374-0904-es telefonszámon betelefonálhat a témával kapcsolatban. 061-374-0904. No, én esküdöm elnék, hogy a 155. pontot vettük már, igen, 156. pont jön a tárgyalásban. Az elmúlt alkalommal elég hosszasan és részletesen fejtegettem a 155. pontot, ami nagyon-nagyon fontos, mert óriási kavarodást csinált a félreértelmezés a II. Vatikán zsinat ide vonatkozó tanításának az abszolút liberális és mindenféle félreértelmezése óriási felkavarodást csinált az anyaszentegyházban, ezért fejtegettem igen részletesen ezt a dolgot, hogy mit jelent, hogy Isten népe részesedik Krisztus papi, profitai és királyi hivatalában, hogyan kell ezt értelmezni, és hogyan nem szabad ezt értelmezni. Miként, a következő kérdésünk, miként Krisztus teste az egyház? Nos, amint elmondtam, a legrényet az már sok katekézissel ezelőtt volt a 153. pontnál, miért az egyház Isten népe? Azért, mert Isten egy közösséget gyűjtött Ábrahámtól kezdve, hiszen Ábrahám is nem egyedül volt, hanem egy családnak volt mondhatni egy vándorló törzsnek volt a törzsfőnöke, ezáltal az atya. És vele együtt természetesen, hiszen ez volt a dolgok természete, az egész törzs azt az Isten követi, amelyet a törzsnek a feje, az atya követ. Tehát éppen ezért kezdettől fogva jó lehet egyetlen egy ember által szólítja meg Isten azt a bizonyos törzset, ennek ellenére az egész törzs természetes módon követi Jávét, aki kinyilatkoztatja önmagát egyre jobban, egyre teljesebben Ábrahámtól kezdve, hogy az ősbűnben elhomályosodott értelmünk visszataláljon ahhoz az Istenhez, aki megteremtett bennünket és magának teremtett bennünket. És valóban nyugtalan ön szívünk még benne meg nem nyugszik. Ahogy Szent Ágoston ezt mondja szépen. Tehát amikor azt mondjuk, hogy Krisztus az egyház Isten népe, egy közösség, társaság. Tehát ez nagyon fontos dolog, hogy valóban egy társadalom, társaság, societas, az anyaszent egyház. Nem természetes, hanem természet feletti eredete van. Miért? Azért, mert Isten hívja létre, Isten gyűjti egybe, Isten tartja egybe, és nem egyszerűen, mint lásd Ábrahámnál, hogy ebben a világban éljen és tovább terelgesse a bárányokat, hanem azért, hogy most már a természetét meghaladó cél felé menjen, miközben egyébként terelgeti a bárányokat. Tehát továbbra is a világ megmarad a világnak, romlottnak, javulónak, az evangélium, tehát először az Ószövetségnek az örömhíre, mert az is örömhír már, hiszen az Isten elkezd bemutatkozni, az igaz Isten, aztán pedig Jézus Krisztusban az örömhír teljessége megmutatkozik számunkra, éppen ezért a bárány ugyanaz marad, a fű ugyanaz marad, a betegség és az egészség ugyanaz marad, de a célja az embernek az egésszel az a mennyek országa, méghozzá a Szent Háromság Isten színelátása. Éppen ezért ez a társadalom, ez most már nem pusztán természetes társadalom, hanem természet feletti. Már Ábrahámtól kezdve, mert Isten hívta meg, Isten járja át Ábrahámnak a családját, és utódainak a családját, fejlődik közte a Isten ószövetségi népében már fejlődik a kinyilatkoztatás, fejlődik olyan értelemben, hogy egyre gazdagabb, egyre többet mond el Isten önmagáról, jelez, mutat meg a megszabadító tevékenységével az ószövetség történései közepette. Tehát éppen ezért szoktam mondani, hogy mielőtt az egyház bármi lenne, az egy társadalom. Igen, az egy szocietász. És nem tudom, hogy miért sport manapság azt mondja, hogy hát nem, mert mindenek előtt ez egy ilyen szubjektív, meg persze, hogy Luthernek, meg Calvinnak, a többieknek, de nem nekünk. Meg ez egy látható valóság. Lehet, hogy valaki nem marad ebben hűséges, akkor majd megnézi a sátánnak nem csak a talpát. De hogyha kitart benne valaki, akkor megismeri a mennyek országa örök közösségi, de az is közösség. Tehát valóban egy közösségben vagyunk meghívva. Természet fölötti alapítású, természet fölötti célú, tehát mind a létesítő oka, mind a cél oka természet fölötti, mind pedig ebben a világban az éltető ereje, szervező, éltető erejének a közösségnek a Szentlélek, az is természet fölötti. De ez nem szünteti meg, ahogy mondtam, a juhokat, a füvet, a betegséget, az egészséget, a születést és a halált. A természet nem szűnik meg, hanem felemeltetik az üdvösség által. Tehát az Isten önkinyilatkoztása által. Ha tehát megkérdezzük még egyszer, miként Krisztus teste az egyház, nos, nézzük akkor először a szöveget, amit a kompendium ad. A meghalt és föltámadott Krisztus a Szentlélek által bensőségesen egyesíti magával a benne hívőket. Tehát a Szentlélek által Krisztus egyesít magával bennünket. Ez az egyesülés, ez egy misztikus egyesülés, kegyelmi egyesülés, nagyon nehéz kifejezni. Nagyon nehéz kifejezni, hogy ez mit jelent. Általában a házasságot szoktuk, házastársi egyesülést szoktuk valamiképpen cizellálni, és magyarázni, már csak azért is, ami mindjárt jön a következő hasonlat, miért nevezhető az egyház Krisztus mennyasszonyának. De hangsúlyozott, ezek képek, ezek hasonlatok, meghatározó hasonlatok, személyes hasonlatok, amelyek a legesleg bensőségesebben, a legesleg személyesebben, szellemi, de akár testi módon is éreztetik, ábrázolják, hogy mennyire intim, mennyire bensőséges, mennyire teljes az a közösség, amire Krisztus hív bennünket önmagával, és így a Szent Háromságos élettel. Ezt aztán teológilag lehet mindenféleképpen értelmezni. Egyszer beszéltem már erről talán egyszer-kétszer, hogy Isten, amikor közösség, egyesülés, ilyenekről beszélünk, Istenben, a Szent Háromságban természeti egységről beszélünk. Unitas. Trinitas. Unitas. Egység. Háromság. Három személy, egy természet. Természeti egység. Krisztusnál már csak unióról beszélünk, mert a hipostatikus unió, ami azt jelenti, hogy a két természet, az isteni és az emberi természet egyetlen egy személyben egyesül. De egy misztikus dolog, másutt magyarázzuk ezt részletesebben a krisztológiában, hogy mit jelent, de ezt már nem értjük. De ez mit jelent? Hogy a személyes egyesülés, fejtegetjük a szemét, fejtegetjük az isteni természetet, az emberi természetet, és megpróbáljuk összerakni különböző oldalakról, miközben teljességgel átlátni nem tudjuk. Ez a hitnek a kijelentése, a hitnek a misztériuma. Az embernek, tehát ezekkel be kell érnie, meg kell látnia ezeket a dolgokat, és igenis a harmadik egyesülés tulajdonképpen kegyelmi, morális egyesülés, tehát hogy erkölcseinkben, a természet fölötti erényekben is Krisztushoz hasonlóvá leszünk a hitremény szeretetben, a alájuk tartozó rész erényekkel, hozzájuk tartozó erényekkel együtt, Krisztushoz hasonlóan válunk a Szentlélek erejében, másképp nem megy, tehát a Szentlélek bennünk lakása, az ő által adott erővel Krisztushoz hasonulunk, és így szemléljük az atyát, a fiút és a szent lelket a szent háromságos életben részt vevén. Hát most szépen megmondtam. Tehát de ez már egy másik egyesülés, ezt nevezük kommuniónak. Tehát, hogy kölcsönös egyesülés, mind a kettő egyesülni akar, tényleg megint a házasságra kell visszatérni, hogy hát igen, a férfi és a nő kölcsönös egyesülésének az eredménye a házastársi szeretet. Tehát nem az egyik a másikkal, a másik az egyik, hanem kölcsönösen. És ebben nem szűnik meg egyik fél sem, sőt azt lehet mondani, inkább kikristályosodnak az individuális vonalak, tulajdonságok, stb. Pont az egyesülésben mutatkozik meg, vagy fedeztetik fel a különbözőség, a mássága, az egymáshoz rendelt kettős egység, de ez kettős, és csak azért lehet egyesülés, mert a kettő megmarad. És éppen ezért azt lehet mondani, hogy a házas életet tetszik, egy életen át egyre jobban egyesül. És minden, ami a házas élethez hasonlítható, az egy életen át egyesül. Tehát mindig van egy magasabb fokozata a dolognak. Igen, az anyaszenti házban is. Majd akkor leszünk teljességgel egyesülve Krisztus által a Szentlélek erejében az atyával, amikor elértük a mennyek országát. Tehát igen, visszatérve, miként Krisztus teste az egyház. A meghalt és föltámadt Krisztus a Szentlélek által bensőségesen egyesíti magával a benne hívőket. Tehát egyesíti magával, unifikálja. De ez a mi akaratunk is kell. Ezért ez nem egyszerűen unió, hanem kommunió. Kölcsönös akarat. Krisztus szeretné, ha egyesülnénk vele, mi nekünk szeretnünk kell, hogy egyesülünk vele. És ezért nekünk mindent meg kell tenni, ami módunkban áll. Így módon a hívők Krisztusban, főként az Eucharisztia által kapcsolódva ő hozzá, egymás között is egységet alkotnak a szeretetben. Tehát valóban, hogyha tehát nézzük itt a dolgokat, tehát ha mindannyian ugyanannak az apának és anyának gyermekei vagyunk, akkor egymással testvérek vagyunk. Hogyha mindannyian ugyanannak a mennyei atyának és mennyei édesanyánknak, Szűz Máriának vagyunk a gyermekei, vagy másképpen szól az ugyanannak az anyaszent egyháznak vagyunk a gyermekei, akkor mi mindannyian testvérek vagyunk. Ezért valóban, ha Krisztus, mint egy testihez tartozunk, Krisztussal egyesültünk, kommunióba vagyunk vele, és ahogy neki a mennyei atya az atya, úgy nekünk is a mennyei atya az atyánk, akkor egymásnak testvére vagyunk. Ezt a testvériséget persze föl lehet rúgni. El lehet menni eretneknek, el lehet menni skizmatikusnak, el lehet menni gyilkosnak és mindenféle egyébnek. Attól függetlenül az ember meg van pecsételve, a karakter ott él a szívében, Isten visszavárja a tej a kommunióba, hiszen aki a halálos bűnt követett el, és annak állapotában megmarad, az nincs kommunióban az Istennel, Krisztussal. Az, mivel a halálos bűnben van, úgy döntött, hogy abban marad. Ő neki nincsen része Krisztusban és Krisztus örökségében. Tehát ez nagyon fontos dolog. Éppen ezért úgymond testvérünk, de ez a testvériség, ez inkább nominális, mint sem erőbeni. Mert imádkozunk érte, a mennyei atya bensőleg a szívében szólítgatja őt, hogy jöjjön vissza, de őnek is akarnia kell, méghozzá egyre jobban, mert minél többünt követett el, annál messzebb kerül a lelki valóságában, a Krisztus képiségtől, amire megpecsételte, amire hívta a Szentlélek a keresztségtől fogva. Tehát ezek a dolgok, hogy testvériség, ha ez nem elég, akkor már beszéltem erről is, de fölemlítem, hogy igen, van egy testvériség, ezt manapság rengeteget szokták használni, hogy hát valóban van egy testvériség Ádámban és Évában. Mindannyian Ádámban és Évában testvérek vagyunk. De az a testvériség a bűn testvérisége lett. mert mindannyian bűnben fogantunk. Az áteredő bűnnel születtünk meg, értelmünk elhomályosulva, akaratunk meggyengülve, és vágyaink rendezetlenek. Ezen segít a keresztség kegyelmei, a karakter, stb. Mindaz, ami hozzátartozik. Erre szükségünk van, enélkül nem tudunk Istenre vágyakozni, hozzá kapcsolódni. Éppen ezért különleges erővel mondja a pap a prédikáció elején, hogy Krisztusban kedves testvéreim. Tehát nem Ádámban kedves testvéreim, hanem Krisztusban kedves testvéreim. Tehát ezek ilyen borzasztó régi vonások, amik egyszerűen meg van őrülve a 21. század, hogy mindent, de mindent átírni. És mi most felfedeztük az újra az egyházat, és mindent újra felfedeztük. Mi történt eddig? A Szentlélek ez teljes poénra vette az anyaszent egyházat? Egyszerűen nem értem azt, hogy manapság sok helyen történik kifejtésében a dolgoknak, szóval, na mindegy, visszatérve. Azt mondja, értjük, hogy mit mondok, tehát, hogy testvérek vagyunk Krisztusban. Mert az ádámi testvériség, az belesüllyedt oda, ami a ősbűn után jön. A testvérgyilkosság a sebéért leüti, meggyilkolja az ifjút, az ember gőgje az egekig ér, és jön a vízözön. Tehát borzasztó, hogy elterjed a gőg, az Isten elleni lázadás az emberiségben. Ez az ádámi testvériség. Krisztusban van csak béke. Ő a béke fejedelme. Ő az, akiben lehet élni, lehet fejlődni, lehet üdvözülni, és senki más. Krisztus azonban teljességgel, amennyiben azt mondjuk, hogy egyesülünk Krisztussal, mert ő a mi, mint az ő teste vagyunk, az egyház a Krisztus teste. Tehát nincs, hogy kicsit egyesülök vele, meg nagyon egyesülök vele. Ilyen nincsen. Hát vagy egyesültem, vagy nem. Tehát vagy tagja vagyok Krisztus testének, vagy nem vagyok tagja. Vagy az enyém a jobb karom, vagy nem az enyém a jobb karom. Tehát olyan nincsen, hogy kicsit az enyém. Hát olyan nincsen. Ezért nagyon-nagyon fontos ezeket kisnájtisztán meglátni. Megjegyzem, mielőtt jött ez az bizonyos új teológia, ezekre mindig így törekedett az Anyaszentegyház ősidőktől fogva, visszamenve egészen az Ószövetségre. Kisnájtiszta fogalmakkal megfogalmazni dolgokat, ezeken lehet teológiai vitatkozni, de ahol nem is törekszünk kisnájtiszta fogalmakra, hanem olyan analógian, hát valami olyasmi, mintha, és azt összevetjük, hogy valami olyasmi, mintha-val, hát abból nem lesz semmi, drága testvérek. Hát ahol nincsenek kristálytiszta fogalmak, ott nincs tudomány. És ami engem mindig-mindig hát bosszantott, hogy a teológiát, meg a filozófiát nem tekintik tudománynak. Hát ha volt valami, ami a tudományok között a leges-leges legalapvetőbb volt, az a filozófia. Mert még azt is csak a filozófia nyelvén tudjuk megfogalmazni, hogy mi az, hogy teológia. Mi az, hogy természettudomány. Stb. Ezt mind csak a filozófia nyelvén tudjuk megfogalmazni. Ha ezt tönkretesszük, mi az, amit nem tettünk tönkre? Ma tönkretették. És még örülnek is neki. Hogy felszabadultak a filozófia borzasztó kényszerzubonyából. Hát persze, fiam, hogy ne, felszabadultál, és mindenképpen ragaszkodsz hozzá, hogy olyan ostoba vagy, hogyha ezt látnák, a csillagok elhaványulnának. Be lehet, hogy látják. Na, visszatérve. Tehát így módon a hívők Krisztusban főként az Eucharisztia által kapcsolódva ő hozzá, tehát Krisztushoz, az Eucharisztia. Az Eucharisztiában nem egyszerűen úgy vesszük magunkhoz Krisztust, mint egyfajta töredékes igazságot. Tehát én itt magyaráztatok nagyon sokféle dolgot a hittanórákon, katekéziseken, de mindig csak egy bizonyos szempontból értjük meg őt. Ragadjuk meg őt. Mondjuk így, egyesülünk vele értelmileg, ezáltal érzelmileg is. Hozzá hasonlulunk az érzelmeinkben is. Őt akarjuk, az akaratunk is ráirányul. Valamilyen szempontból. Attól függően, hogy melyik oldalról tárgyalunk őróla. De, hogy mondjam, megint kénytelen vagyok visszamenni a házasság hasonlatára, akkor, amikor Pista megöleli a Julcsát, mint hites feleségét, akkor ő a Julcsát nem biológiai szempontból, nem matematikai szempontból, nem testsúly szerint, vagy pedig életkor szerint öleli meg. Ez mind-mind hozzátartozik a Julcsához, meg a Pistához is. Persze, hogy ne. De ő a Julcsát, mint egészt öleli meg. Aztán persze, előtte is, meg alatt is, meg utána is gondolkodhat rajta, hogy ki ez a Julcsa, és elemezgetheti, de az egész az, ami adódik, de éppen ezért az Eucharisztiában az egész Krisztus az, amit veszünk, akiről gondolkodunk, akit kifejt a pap a prédikációban, a legkülönbözőbb szempontokból, lehetőleg kristálytisztán, de hasonlatokban érzékeltetve a dolgot, stb. Tehát az Eucharisztia nem egy szempontból adja Krisztust, hanem az egész Krisztust adja. Kétségtelen tény, azt már mondhatjuk, hogy hogyan adja át Krisztust szentség jelenlétében. Tehát úgymond a kenyér és a bor színe alatt az akcidencia ugyanaz marad, ha csak nem eucharisztikus csodáról van szó, ahol valóban testé és vérré változik a bor és a kenyér. De az Istennek a kegyelme, hogy a mi mély hídünket elmélyítse. De az egész Krisztus ott van az ő élő, isteni, emberi, személyes voltával, és ahol ő ott van, ott a Szent Háromság is ott van, és ahol ott van a Szent Háromság, ott vannak a Szent Angyalok minden serege. Éppen ezért a Szent áldozás, ez egy félelmetes dolog. Az Úr Isten az, aki kiszolgáltatja magát mi nekünk, hogy megszentelje bennünket, nyomorultakat, akik soha nem vagyunk méltók hozzá. De legalább akarunk méltók lenni hozzá, és hát persze halálos bűn nincsen bennünk. Tehát ez nagyon fontos dolog, hogy halálos bűn nincsen bennünk. Ugye látjuk, hogy ebben is nagy lazaságok uralkodtak el, hogy hát Krisztus a gyengékhez, a bűnösökhöz jött. Persze, hogy a bűnösökhez, hogyne? De nem az aktuálisan halálos bűnösök veszik magukhoz az oltári szentséget, amit ezt tudjuk Szent Páltól, tudjuk az ősegyháztól, tudjuk az anyaszentjház egész hagyományától. A bűnösökhöz jött, hogy megszenteljen minket. És ha részt vettünk a keresztségben, nincsen halálos bűnünk, akkor magunkhoz vesszük az egész Krisztust. És ha halálos bűn vesszük magunkhoz, akkor pedig kárhozatunkra vesszük, mert meg akarjuk gyalázni az istenséget. És gyalázat, és kárhozat. Tehát éppen ezért nem lehet eléggé hangsúlyozni a szentgyónásnak a szükségességét a szent áldozáshoz. No, tehát igen, főként az Eucharisztiától kapcsolódunk Krisztushoz, mi hívek. Mert ott az egészet vesszük magunkhoz, és értelmezzük, ahogy ezt itt próbáltam elmagyarázni, megint csak a házasságnak a képével. Miért a házasság újra és újra, ami feljön? Egyrészt az Ószövetségben is följön. A legintimebb, legemberibb, legintimebb, legbensőségesebb közösség, a házastársi közösség a legtermékenyebb, hiszen nem mit tudom, hogy kutyát tenyésztünk, vagy macskát, vagy marhát, vagy földet művelünk, vagy megveszük az ötödik kocsinkat is, nem, gyereket nemz a házas pár, gyereket nevel az örök életre. Az autó itt marad, a gyerek jön velünk, ha jól neveltük fel. De éppen ez itt a legnagyobb dologban vesznek részt, amiben ember részt vehet ebben a világban. A legintimebb, a legbensőségesebb, mindent követelő, és éppen ezért nincs magasabb, nincs nagyobb olyan természetes valóság az ember számára, amihez lehetne hasonlítani az Isten szeretetét. Nincs. Tehát a természetes rendből vesszük a hasonlataink alapját, és ahhoz hasonlítunk valamit, amit nem tudunk teljességgel kifejezni, mert az isteni valóság. De mégis valahogy meg kell fogjuk, de ennél nagyobb nincsen. Egyébként ide is, ezért is, mivel az Ószövet, mind az Új Szövetségben. Istennek a szeretete fejeződik ki a házastársoknak a szeretetében, és Isten szeretete kifejezetten explicite, meg fog mindenféle szempontból minden kétséget és változhatóságot kizáróan, mint férfi szeretete a nő iránt, éppen ezért Ádámot és Bélát soha nem lehet összeadni. Tehát az nem házasság. Tehát, hanem perverzió, vagyis átfordul a valóságnak, az igazságnak az átfordítása, kifordítása önmagából. Éppen ezért lehetetlenség az ilyen dolog. Tehát nekünk a teremtésre, a megváltásra, a kinyilatkoztásra megy vissza a képünk az emberről, az embernek a programjáról, az életének a céljáról, mindenről. Ezeket nem lehet megváltoztatni, bármennyire igyekeznek, látjuk, mondjuk német püspökök, igen nagy számban, és nem csak ők, megváltoztatni ezt a tényt. Szóval ezt nem lehet megváltoztatni, teljesen mindegy, hányan fogunk felkiáltani mosolyogva, karonfogva, kézen fogva, elmondva egy-két mi atyánkot, és akkor mondjuk, hogy de akkor is, mert az Isten mindenkit szeret, persze, hogy szeret, az nem kérdés. A Jóisten maga a szeretet a pokolbelieket is szereti, és ez fáj a pokolbelieknek a legjobban. Szóval, na, visszatérve. Igen, tehát az Eucharisztia által kapcsolódunk őhozzá. Egymás között is egységet alkotnak a szeretetben, természetesen a szeretetben, hiszen Isten iránti szeretetből táplálkozva, az ő erejéből táplálkozva, táplálkozunk, tehát tudjuk szeretni egymást is. Miért mondom ezt? Azért, mert a szeretet, hogy sokszor elmondtuk ezt, az caritas, vagyis az akarat aktusa az értelmnek a fényében. Hogyha ezt kíséri az ámor, mint érzelem, örülünk neki, Istennek legyen hála. Kozmikus béke érzelme, érzése, tapasztalata fantasztikus. A boldogságnak a mennyei boldogság elővételezése. De hangsúlyozott, hogy a caritas az az akarat aktusa. Értem a helyzetet, tudom, mit kell csinálnom, azért, hogy a mennyek országa felé mutatóan valakinek segítsek, és meg is teszem. Tehát a megfelelő rendben, tehát nem arról van szó, hogy feleségem otthon köhécsel, láza van, stb. Én meg elmegyek beszélgetni a kocsmába a Józsival, mert a Józsi az most éppen szomorú, mert mit tudom én, nem tudom, valami baja van. Nem, most nekem vannak állapotbeli kötelességeim. Ez első az első, aztán a második. Tehát ilyen értelemben, ezért nagyon fontos, hogy a szeretet mindig az értelmet követi. Értelmetlen szeretet, az nem szeretet. Az nem caritas. Tehát az ha tetszik, gyilkolni tud a végén. Tehát az hamis, torz, az nem az. Lehet annak nevezni, mert nem lusta vagy buta, és nem is akar okos lenni, de az nem az lesz. Visszatér, tehát szeretetben egy testé. Tehát a valódi szeretet a caritasban az értelem és az akarat józan döntése alapján egyesülünk egymással. Éppen ezért nagyon fontos, hogy az egyházban hierarchia van. Hierarchiája van annak, hogy egyrészt magának a megszentelés, tanítás és kormányzás hierarchiája, másrészt ez oda is lemegy természetesen a házastársága, magának a hívek egymáshoz való viszonyának a hierarchiájára. Ki az, akit elsődlegesen szeretnem kell? Hogyan szabta meg az Úr a természetrendjében a kötelességeink sorrendjét? Tehát ezeket nem lehet elvenni belőle. Szeretet, szeretet. Olyan sokféleképpen mondják ezt a szót, hogy az ember azt mondja, hogy na, így lehet lejáratni egy szót. Így lehet lejáratni. Ezért annyira fontos ezt hangsúlyozni, hogy hányféle, alapvetően filozófilag, hányféle szeretet van, ezt hogyan járja át a Szentlélek természet feletti ereje, és teszi a természetest egyben természet felettivé. De a kettőt nem mossuk össze, a kettőt hát nem választjuk szét, nem, a kettőt egybe tartjuk. Szét lehet választani, de egybe tartjuk. Ez nagyon fontos dolog. A kegyelem által, a Isten kegyelem által. Tehát és így lesznek a hívek egyházzá. Krisztushoz tartoznak, ezért Krisztus az első, ezért Krisztusban, a krisztusi rendben szeretik egymást is, hangsúlyozott, hogy mindig Krisztusra hivatkozva, Krisztusra utalva, Krisztussal együtt, ő benne, az ő általa megszabott hit szerint, tehát nem józsefológia, gaborológia, valamilyen, nem, amit az Úr Isten hirdetett, ezért kereste mindig az Anya Szent Egyház, hogy mi a tanítás. Tehát mi az a tanítás, ami szerint szeretni kell. Minden az józan parasztészen múlik. A józan parasztész megkapta a kinyilatkoztást. A kinyilatkoztást hogy lehet a legjobban megfogalmazni úgy, hogy a természet és a természet fölötti az egymásra utalva legyen. Hogyan? És akkor azt követjük. De ha ezt nem értjük tisztán, akkor követni se tudjuk tisztán. Akkor koszos minden. Akkor az ember úgy van vele, hogy csinálom, de nem tudom, hogy jól csinálom-e. És ez a legfontosabb, amikor tudom, hogy jól csinálom, akkor tűzön vízen át csinálom. Teljesen mindegy, hogy a sátán milyen erői rombolnak, akadályoznak, vagy akár megölnek. De akkor is azt kell csinálnom, mert tudom, hogy ez így van, ennek így kell lennie. És kész, és belehalok a Jóistenbe. De hát nem tudom, hogy mi a rend. Hogyan halok bele a Jóistenbe? Amikor az ember alapvetően azt nézi, hogy azt kérdi, hogy tulajdonképpen most jól csinálom, meg jót, hogy mi van? Így nem lehet keresztény életet élni. Így nem lehet. Ezért annyira fontos, hogy a tanításban nem lehet beletúrni úgy, ahogy az új teológia tette. De ez így nem lehet. Ez ilyen nincsen. Lehet, csak nem szabad. Csak nem szabad. Például két alkalom ezelőtt a 155. ponttal kapcsolatban itt olvassuk ezt, az amennyiben a hit természetfölti érzéke a fogyatkozás nélkül ragaszkodik a hithez az Isten népe, hogy ez a hit természetfölti érzéke. Ennek nincs óriási történelme. De hogyha az ember megolvassa ennek, hogy mi ez, amennyiben megjelenik a zsinaton ez a kifejezés, és hogyan magyarázzák? Hát ez semmi más, én ahogy olvasgattam, ez gyakorlatilag a Szentlélek 7 ajándékának skolasztikus tanítása. Abból az első 4 ajándék. Azt nem tudom, miért kellett új fogalmat alkotni. Amikor ott van az a 7 ajándék, elképesztő filozófiai, teológiai szintézisbe rendezve, nem baj, kuka. Majd mi újra fogalmazzuk. Csak az ember olvas, mit tudom, 40-50 oldalt erről a természetfölti hitérzékről, és nézve, most akkor mit akar mondani? Ez most miért jó? Oké, jó, hát persze, lehet így is, csak nem értem, hogy miről van szó. És definitíve nem tudom úgy összekötni a dolgokat. Az értelmi, akarati, érzelmi elemeket, mint ahogy azt a skolasztika, neoskolasztika, stb. Megcsinálta. Akkor minek? Tehát szétzúzzuk a saját egységünket, nem beszélve arról, hogy megtanulhatjuk az újat. Hát persze. Csak halvány gőzünk nincs, hogy az régiek miről szólnak. Tehát elolvas az ember valamiféle új teológia, előtti teológiát, akármelyiket, ami ezelőtt volt, Szent Ágostont is, és nem tudja, miről beszél. Megszakad a hagyomány vonala, és bölcső katolikusoknak halvány gőzük nincs arról, hogy mi van leírva a szentatyáknál. Hiába kiváló a magyar folytás, kiváló. Akkor se tudja, mert az egy rendszer, az egy egész. Ezt nem lehet eléggé hangsúlyozni. Visszatérve a pontunkhoz, legalább a 156-at vegyük át, még 3 percen van. Tehát egységet alkotnak a szeretetben, egy testi, az egyházzá lesznek. Természetesen ez egy hasonlat, hogy egy testi, mint egy testi, egy szerves testi, ahogy ezt sokszor beszéltük már, hogy mindenkinek másféle dolga van. Szent Pál első korintusi levél, talán második fejezet, hogy mindenkinek más a dolga. Szükségünk van egymásra, szükség van a fűre, a lábra, a szemre, a hajra, mindennek megvan a maga szerepe. De nem ugyanaz. Egymást kiegészítő. A testhez lehet hasonlítani, mint egy organikus egészé, amelynek az éltető lelke a Szentlélek. Természet fölötti módon éltető, egybe szervező lelke a Szentlélek, amely az egész testet részeiben és egészében a mennyei atya felé irányítja, Krisztus képmására alakítja, és a mennyei atya felé irányítja. Tehát igen, egyháza lesznek, melynek egysége a tagok, és teendők különbözőségében valósul meg. Tehát többféle tag, többféle, mindegyiknek megvan a maga dolga van meg, azt kell megcsinálni, és nem mást, természetesen tekintettel lehet józan paraszt észszel, és kell is legyen a másikra. Tehát nem kell szakbarbárnak lenni, de én a magam dolgát csinálom. De magam életében próbálok rendet tartani, rendezgetni a dolgot, ott fenn a nyakon föl rendben legyen a dolog, akkor majd a nyakon alul is minden rendben tartok. De a józan hit szerint remélünk, és a józan hit szerint, amit remélek magamnak, azt remélem a másiknak, akarom másiknak is. Ez a szeretetnek a rendje. Tehát így tudtuk most megválaszolni, röviden összefoglalva, miként Krisztus teste az egyház, tehát Krisztus a Szentlélek által bőségesen egyesíti magával a híveket, vagy bensőségesen egyesíti magával a hívőket. Így módon a hívők Krisztusban, főként az Eucharisztia által kapcsolódva hozzá egymás között is egységet alkotnak a szeretetben, Caritasban, hangsúlyoztuk, az egyházzá lesznek, egy testé egyházzá lesznek, ez egy hasonlat, ami nagyon-nagyon jó és nagyon-nagyon bensőséges, vagyis több egység, tehát több tag, mindegyiknek megvan a maga teendője, és a maga teendőjének a szorgalmas, pontos, szeretetteli, hűséges végzésével tudja igazán betölteni saját hivatását, kiegészítve a többiekét, segítve a többiekét, nem akadályozva, és így valóban mindannyian egyetlen egy harmonikus, de mint egy testet alkotunk, és megyünk a jó Isten felé. Ámen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Juhász Gábor atyával.